Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösd vasárnapi Isten tiszteletünket a 189. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 189. dicséretünk egyetlen versét énekeljük fennállva e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében. Elfoglalva helyünket, a 375. dicséretünket keressük ki testvéreim, és a 375. dicséretünk 4 versének éneklésével folytassuk a mi Urunk Istenünk dicséretét. A 375. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus, az ígéretet ím beteljesítetted.
Tűzben, szélben megjelent.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk hitvallásunk tanítását, amely az apostoli hitvallásnak a magyarázata, annak tulajdonképpen az összegzéséhez kapcsolódik. Isten előtt hitáltal igazulunk meg, nem pedig cselekedeteinkből. Ehhez kapcsolódik a következő kérdés és felelet. Miért nem számítanak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunkként, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélő széke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, a mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Nincsen hát semmi érdemük a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind a földi, mind a jövendő beli életben megjutalmazza. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem neveli ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. Hitvallásunk tanítása után Pünkösd történetét olvasom, ahogy elénk tárja ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének az első versétől kezdődő szakaszt olvasom. Amikor pedig eljött Pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, ímé, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek ezek meg. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjét hallgatjuk, hogy szent lelke jelenlétében megértsük hozzánk való üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert minden ígéretedet állod és betöltöd. Dicsőítünk téged azért, mert lelked által vigasztalónká, bátorítónká és világosságunká lettél. Köszönjük ennek pünkösdi bizonyítékát, és köszönjük neked azt is, ha azok közé tartozhatunk, akiket lelked által újonnan szültél, hittel ajándékoztál meg, ha azok közé tartozhatunk, akik már nem kérdezik és nem kérdőjelezik meg a te jelen valóságodat, hatalmadat, erődet, a te személyedet. Kérünk, erősíts meg most ez órában is bennünket, üdvösséges hitünkben, ígéd és a szent jegyek által is. De hadd könyörögjünk mindazokért, akik közöttünk kételkednek, mindazokért, akik értetlenek még a te dolgaiddal kapcsolatosan. Légy kegyelmeddel és irgalmaddal jelen közöttünk, hogy megvalósulhasson az a csoda, amely megvalósult az első pünkösdön, hogy kiki megérti a hozzá szóló szót és üzenetet. Urunk, te vagy az, aki életre tudsz bennünket hívni és támasztani a lelki halál állapotából. Azért a csodáért kérünk, hogy tedd meg ezt ma is közöttünk és velünk, hogy föltámadhassunk igaz, élő hitre, veled való tiszta és szent kapcsolatra. Munkáld ezt közöttünk ebben az órában. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom. A második fejezet 41. versétől kezdődőleg, ahol ezeket találjuk megírva. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Kedves testvéreim, Pünkösd nem tartozik a legnépszerűbb egyházi ünnepeink közé. Nyilván sok oka lehet annak, hogy miért nem feszítjük szét pünköstkor általában a templom falait. Lehet azt mondani, hogy ez egy olyan ünnep, ami már nyár előre, tavasz végre esik a legtöbbször, és ilyenkor az emberek kimozdulnak, elmennek. De azt gondolom, hogy talán a legnagyobb probléma a pünkösd ünnepével kapcsolatosan az, hogy a legtöbb ember, aki egyébként magát kereszténynek vagy hívőnek vallja, nem tud igazából ezzel az ünnepen mit kezdeni. Nem tudunk vele mit kezdeni. Sokan azt sem tudják, hogy ez minek az ünnepe. Vannak, akik valamiféle módon tudják, sejtik, hogy valami lélek dolog volt egyszer, talán a Szentlélek, még erre is emlékeznek, és hogy valami történt ott Jeruzsálemben, aztán akik egy kicsit jobban emlékeznek még a konfirmandus idejükre, azok azt mondják, hogy az egyház születésnapja pünkösd, de annál értetlenebbek vagyunk, hogyha egyfelől nem tudjuk, hogy minek az ünnepe. Másfelől, ha azt mondjuk, hogy ez egy születésnap, akkor igazából miért nem tudjuk, vagy miért nem érezzük ezt egy olyan fontos ünnepnek, amikor különösképpen is oda kellene figyelnünk Isten igéjére. Én azt szeretném, hogyha ezen a mai napon mindannyian egy kicsit közelebb kerülnénk ennek az ünnepnek a titkához, a jelentéséhez, hiszen nagy szükség van egy olyan világban, amelyben élünk, arra, hogy mindenki értse és tudja, hogy mi is valójában pünkösd. Mert ugyan lehet mondani, hogy az egyház születés napja, de akkor meg kell kérdeznünk azt, testvéreim, hogy pünkösd előtt ezek szerint nem volt egyház. Ha pünköstkor született meg az egyház, akkor mi volt előtte? Akkor mi volt előtte? Mi volt az, amit a zsidók gyakoroltak Jézus idejében? Vagy mi volt az, amit Jézus előtt több ezer éven keresztül a zsidóság a Szent Sátorban, majd később a templomban gyakorolt? Akkor az mi volt, ha pünkösd az egyház születésnapja? Akkor az, ami addig volt, az nem ér semmit? Az üres, azt ne is nevezzük egyháznak? A másik dilemmánk az kell, hogy legyen, ha azt mondjuk, hogy ez az egyház születésnapja, hogy akkor mi a helyzet ma? Ha valaki kinyitja az internetet, és bepötyögi ezt a szót, hogy egyház, akkor kijön egy olyan hosszú lista, hogy végig se fogjuk görgetni az oldalt, mert csak Magyarországon annyi egyház van bejegyezve. Na most akkor a pünkösd melyik egyháznak a születésnapja? Akkor vannak egyházak, meg még egyházabbak? Vagy hogy van ez? Ki tesz igazságot? És talán azt gondolom, hogy ezek miatt a dilemmáink miatt, mint egy kicsit visszalépnénk, és úgy kezelnénk ezt az ünnepet, hogy nem tudjuk igazából, nem értjük igazából az egész jelentését. Ma azt szeretném, hogy egy picit mindannyian, akik itt vagyunk, közelebb kerülnénk ez ünnep jelentésének a megértéséhez. Azt gondolom, hogy azok, akik azt mondják, hogy az egyház születés napja, nagyot nem tévednek, csak egy icipicit, mert így kell, hogy mondjuk, hogy a keresztjén egyház születésnapja a pünkösd. A keresztjén egyház születésnapja. Mondhatnánk úgy is, hogy az új szövetség életbe lépése, aktualizálódása az, ami pünköstkor végbe megy. De mindjárt meg is kell akkor kérdezzük, hogy mi is az egyház? Mi is az egyház? Mert hogy azt látjuk, hogy a történetünk szerint kiálltak a tanítványok, miután vették a Szent Lelket, elkezdtek prédikálni, és megtért 3000 ember Jeruzsálemben. De hova tértek meg ezek az emberek? Hát ők zsidók voltak, nem voltak egyháztagok? Vagy az apostoloknak, akik hirdették nekik az igét, nekik volt egy házuk, amelybe hívták ezeket az embereket, hogy na ne a templomba menjetek, hanem ide gyertek hozzánk. Testvérek, fontos, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi is az egyház. Az egyház, így mondom, hogy talán könnyen megjegyezhető legyen, sokféleképpen megfogalmazható ez, de így foglaltam össze magamnak ezen a mostani esztendőn, hogy az egyház Isten birtoka. Isten birtoka. Az egyház, testvéreim, nem emberi intézmény. És az egyház nem hely elsősorban, ahogy ezt sokan szokták gondolni, hogy az egyház ott van a Csobánka téren, a Dombon, vagy az Ófaluban, a Templom utcában. Na, ott van az egyház. És ha bemegyünk, akkor egyházban vagyunk, ha kijövünk, akkor meg az utcán vagyunk. Az egyház nem hely, testvéreim. Nem egy fizikai hely az egyház, ahova be lehet menni, meg ki lehet sétálni, hanem az egyház Isten birtoka. Isten birtoka. Ez alatt azt értjük, hogy az egyház olyan embereknek a közössége, akik Istennel különös kapcsolatban, különös viszonyban állnak. Tehát az egyház elsősorban egy állapotot, egy viszonyt jelez Isten és az ember között. Különös viszony ez. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy az ember, amikor megszületik a földre, egy súlyos örökséget hoz magával, amit a Biblia egészen egyszerűen csak így nevez, hogy bűn. Bűn. És ennek a súlyos örökségnek, amelyről nem tudjuk eldönteni, hogy ezt akarjuk-e vagy nem akarjuk, mert kapjuk, és belénk van írva, ennek a súlyos örökségnek sokféle következménye van. Következménye az emberi gonoszság, a szeretetlenség, a széthúzás, de a legsúlyosabb következménye a halál, és a halálon túl a kárhozat. Akik az egyházba tartoznak, azoknak Istennel különleges viszonyuk van. Olyan emberek, akikről így mondom, de értik a testvérek, azt kell mondjuk, hogy más állapotba kerültek. Mert Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő az élet. Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő a szeretet. Ő a békesség. Isten az egység. De az ember valahol a születése pillanatában, a fogantatása pillanatában éppen az ellenkező oldalon áll. Mi teljesen mást hozunk magunkba. Az egyház Isten birtoka, azoknak az embereknek a közössége, akik ebből a született örökségükből egy csoda folytán átkerültek egy más állapotba. Addig, ami jellemezte őket, az mind az ellenkezője volt annak, amilyen Isten. És aztán ebben a más állapotban, ebben a más viszonyban, ebben a különleges viszonyban Istennel elkezd gyógyulni az életük. Talán el sem kell mondanom azt, hogy ha az ember belelapoz a Bibliába, akkor az Ószövetségben is talál egy halom ilyen embert, akik valamikor a születésüktől kezdve Istennel ellenséges viszonyban voltak, nem érdekelte őket Isten. De egy csoda folytán valahogy mégis megváltozott körülöttük minden. És onnantól kezdve, mint Isten birtoka, mint Isten tulajdonai, máshogy kezdtek élni, és elsősorban máshogy kezdtek viszonyulni Istenhez. Ábrahám történeteit azt gondolom, hogy sokan ismerik, és tudják erről az emberről, a testvérek velem együtt azt, hogy valamikor élte a saját életét, de az Isten beleszólt Ábrahám életébe, a fiatalságába, a gazdagságába. Ábrahámot fölállította, nem akart Ábrahám menni sehova, de jött az Isten, És azt mondta, hogy kelj fel, menj arra a földre, amelyet én mutatok neked. És megdöbbenünk azon, hogy ez az ember fölkelt és elindult. Elindult. Engedelmeskedett Istennek. Nem olvassuk Ábrahámról azt, hogy ő korábban annyira könyörgött volna azért, hogy Istenem, vigyél el engem már innen. Mert terhes ez a gazdagság, ami nekem van. Terhes ez a város, ahol élek. Úgy szeretnék innen elmenni egy idegen földre. Testvérek, bármelyikünkbe, akiben ilyen vágyakozás van, az mindig kicsit gyanús. Na, nem egy normális emberi vágyakozás, hogy valakinek van egy egészséges családi állapota, lakóhelye, és arra gondol, hogy de jó lenne innen már elmenni. Hát nem az a normális, hogy a szülőföldjéhez az ember ragaszkodik, hogy oda kötődik, hogy ott akar élni. De Ábrahám valamiért mégis fölkelt, és elindult. Miért? Mert történt valami, valami csoda, valami különleges esemény, hogy tudnék, az Isten birtokba vette Ábrahámot. És Ábrahám ebben a különös viszonyban Istennel elkezdett Istennek engedelmeskedni. Olyannyira tudják a testvérek ezt, hogy Ábrahám végül még a fiát is kész lett volna, vagy kész volt Istennek oda áldozni. Isten mondta ezt. Nem Ábrahám találta ki, hogy Istenem, én ezt akarom csinálni, hogy az egyszülöttemet, akit késő öregségembe kaptam tőled, én oda akarom neked áldozni. Ez ágában sem volt Ábrahámnak. De Istennek különleges viszonyban volt. És amikor az Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy áldozd föl a te fiadat nekem, akkor azt olvassuk, hogy Ábrahám összepakolta a cókmókját, vette a szolgáit, a fiát, és elindult a Móriá hegyére, hogy Istennek engedelmeskedjen. Ugye érezzük, testvérek, azt, hogy mennyire különleges viszony ez. Hogy mennyire nem beírt dolog ez, amelyre bármelyikünk képes lenne. Az egyház Isten különleges birtoka, olyan emberek közössége, akik Istennel másféle viszonyt ápolnak, mint a többi ember. Persze innentől kezdve kérdésünk lehet az, hogy hogyan lehet valaki akkor egyház taggá. Mert hogyha ez egy viszony, az egyház tagság, egy viszony Istennel, akkor bizonyára nem olyan egyszerű, hogy bemegyünk egy templomba, és akkor lelkész hivatalba kitöltünk egy ívet, és azt mondjuk, hogy na, ennek az egyháznak a tagjával akarok lenni. A legtöbbször azt gondolják az emberek, hogy egyház tagnak lenni. Ezt jelenti, mondják meg, mit kell fizetni, mennyivel tartozom, vagy hányszor kell jönni, és mi az a papír, amit alá kell írni. Na, akkor innentől kezdve egyház tag vagyok. De ha megértjük, hogy mi az egyház, akkor már azt is tudjuk, hogy az egyháznak egy aláírással vagy pénzbefizetéssel az ember mégsem válhat a tagjává. Mert ettől még az ember nem fog Istennel más állapotba kerülni, hogy ad egy kis pénzt egy emberi közösségnek, vagy hogy aláír egy papírt. Ettől még az Istennel való kapcsolatunk nem fog megváltozni. Ezt sehol nem tanítja nekünk a Biblia. Akkor mégis hogyan lehet valaki az egyház tagjává? Testvéreim, itt van előttünk Pünkösd története, és azt látjuk, hogy úgy lehet ez egyház tagjává valaki, hogyha Isten az ő lelke által birtokba veszi. Mert hogy azon a Pünkösdön nem az történt megint csak, hogy a tanítványok ott azon a helyen, ahol együtt voltak bezárkózva, stratégiát alkottak volna, hogy na, akkor most kimegyünk az utcára, és Péter, te ezt mondod, na majd akkor Jakabot rákontrázik ezzel, és majd biztos az emberek valahogy Jézushoz fognak térni. Nem ez történt, testvérek, ezek azért ültek ott ebben a házban, azért ültek ott, mert megint egy nagy zsidó ünnep volt. És a zsidó ünnepek, főleg 50 nappal húsvét után, vagy a keresztre feszítés után a tanítványok számára nem hoztak valami nagyon nagy bátorságot. Megint egy csomó zsidó együtt van Jeruzsálembe. Ezeket föl lehetett bújtani. Másfél hónappal ezelőtt arra, hogy megöljék Jézust. Föl lehetett őket bújtani. Most itt vagyunk mi, akik Jézus tanítványai vagyunk. Lehet, hogy ránk is sor kerül. Ezek a tanítványok féltek. De biztos, hogy volt bennük olyasmi is, hogy Jézus a mennybe menetelekor azt mondta nekik, menjetek el Jeruzsálembe, és várakozzatok ott. És mivel ezt a parancsot kapták Jézustól, ott várakoztak, hogy majd valami fog történni. Meg is történt ez a valami, aminek volt egy külső kísérő jelensége, valami szélzúgásszerű jelenség, és aztán a tüzes lángnyelvek, amelyek leültek mindegyikükre. Ez volt a külső jelenség, de a külső jelenségnél sokkal nagyobb dolog történt. Azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy megteltek Szentlélekkel. Testvérek, Isten lelke által birtokba vette ezeket az embereket. Megteltek Szentlélekkel. Ők ezt nem tudták volna soha maguktól előidézni. Ezt nem tudták volna soha előidézni, hogy Isten, mi most megtelünk a te szent lelkeddel. Csinálunk valamit itt, aminek az lesz az eredmény, hogy megtelünk a te szent lelkeddel. Nem. Mi történt? Isten jelenik meg, és őket megtölti. Megtölti. Ezek az emberek eltelnek Istennel. Nem a szélzúgás és nem a lángnyelvek itt a legfontosabb, testvérek. Az csak bizonyíték, hogy ezek a tanítványok később ne kételkedjenek. Mert ha valaki ismeri az Ószövetséget, akkor rögtön beugrik az, hogy amikor Isten az Ószövetség idején megjelent valaha is az övéinek, vagy azoknak, akiket ebbe a kegyelembe részesített, akkor mindig ezek a jelenségek kísérték. Ott volt a szélzúgás és ott volt a tűz. És ezek a tanítványok az Istenről ennyit tudtak, hogy az Isten megjelenik valahol, annak mindig vannak kísérő jelei. És most, amikor ott ülnek, pünkösd ünnepén, akkor tudják azt, hogy itt most nem arról van szó, hogy cunami söpör végig Jeruzsálemen, nem arról van szó, hogy villám csapott a házba, hanem arról van szó, hogy az Isten itt van közöttünk. Ezek a jelek, amiket látunk és tapasztalunk, ezek az Isten jelenlétének a jelei. És ők megtöltekeznek Szentlélekkel. Így lesznek és így válnak az egyház tagjaivá. Mondhatjuk, így kerülnek ebbe a más állapotba. Így kerülnek különös viszonyba Istennel. Értjük, testvérek? Isten az, aki cselekszik. Péter az első levelének első fejezetében, a 18. versben olyan szépen foglalja ezt össze, hogy Isten hogyan és miért cselekszik. Azt mondja az övéinek, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, abból a hiába való örökségből, a bűnből, a kárhozatból, amelybe beleszülettetek, hanem véren, drága véren, a Krisztus vérén. És ezzel Péter azt mondja el a korabeli hallgatóinak, és azt mondja el nekünk is, hogy Isten birtoka vagyunk, mert ő megváltott bennünket. Az ő fia, Jézus Krisztus vére, az azt jelenti, hogy Istennek joga van hozzád és hozzám. A váltságdíjat letette Jézus, érted és értem. És az Isten eljön, hogy azt, ami az övé, ami őt illeti, azt ő birtokba vegye. És azok a tanítványok, akik ott vannak, és az a 3000, aki ott azon az első napon megtér, az az Isten birtoka. Az az Isten birtoka. És az Isten egy más állapotra hívja el őket. Egy másféle viszonyba hívja és ragadja őket, hogy akik egykor ellenségek voltak, hogy akik egykor a halál törvénye szerint a kárhozatra mentek, azok most az ő lelke által megragadva az övéi legyenek. Testvérek, pünkösnek nem a nyelvcsoda a legnagyobb csodája, hogy ezek ott beszélnek egy nyelven. Azt mondják a hallgatói, Galileából valók ezek, azt a nyelvjárást tudták csak beszélni, de minden hallgatóik ezen a nagy ünnepen, minden hallgató a saját nyelvjárása szerint értette azt, amit az apostolok mondtak. Ez is csodálkoztak. De nem ez ebben a legnagyobb csoda, testvérek. Még csak nem is a 3000 fő. Bár sokszor mondjuk félig meddig viccesen, hogy szeretnénk úgy prédikálni, szeretnénk úgy misszionálni, hogy hát nem 3000-en, hanem 300-an megtérnének. Hát micsoda nagy dolog volna. De nem ez ebben a legnagyobb csoda, mégsem, testvérek, hanem az, hogy annak a 3000 embernek a tanítványokkal együtt, azon az alkalmon, amikor kitöltetett a Szentlélek, megváltozott az Istenhez való viszonya. És ez az, testvérek, amit nem tud az ember előidézni. Ez az, amit csak Isten tud előidézni, és Isten tud megcselekedni. Mert az ember a bűnben annyira elvakult, hogy még csak szükségét sem érzi annak, hogy az Istennel való viszonyán változtasson. Az ember annyira elvakult a bűnben, hogy kimondja azt, hogy nincs Isten, hogy nem érdekel az Isten. Az ember nem képes változtatni a természete miatt az Istennel való viszonyán, de egyszer csak megjelenik Isten, és birtokba veszi azt, ami az övé. Miért az övé? Mert Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban váltságot fizetett az emberért. Jézus azt mondja, azokért könyörgök, Atyám, nem sokkal a kereszthalál előtt a főpapi imájában, akiket nekem adtál. Akiket nekem adtál. Akikért én most leteszem az életemet, hogy őket megváltsam. Ő érettük könyörgöm. Pünköstkor Isten lelke jön, és birtokba veszi azt, ami az övé. Jézus meghalt. Letette a váltságdíjat. Meghalt. Azért a 3000-ért. Meghalt a 12-ért. Meghalt sokakért, akik ő előtte, vagy ő utána éltek, és élünk. És tudjátok, mit tesz az Isten? A történelemben újra és újra jön az ő lelke által, és birtokba veszi azt, ami az övé. Azért az övé, mert nem veszendő holmit fizetett érte, hanem az ő drága fiát, egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta. Váltságul érted és értem. Kedves testvéreim, nagy titok ez. Ha ezt valaki végre, egyszer vagy újra megérti, hogy mi is az egyház, és hogyan is lehetek én az Isten egyházának a tagja. Nem tudom, hogy látjuk-e a különbséget. Látjuk-e a különbséget a templomunk, a gyülekezetünk és az egyház között. Azt gondolom, hogy nem veszik a testvérek sértésnek bizonyára. Vannak itt olyanok, akik azért egy személyes beszélgetésben megvallanák azt, hogy nem tudjuk, hogy hányadán állunk még az Istennel. Tapogatózunk, keressük őt. Jó lenne valamilyen biztos kapcsolatra jutni az Istennel, de még nem érzem, még nem tudom azt biztosan, hogy én rendben vagyok az Istennel. Ugye nem gondoljuk azt, hogy az egyház ott van, ahol ezt a táblát kiszögezik, hogy ez itt egyház. Legyen az római katolikus egyház, református, baptista, evangélikus, vagy bármilyen egyház. Ugye nem gondoljuk, hogy az egyház ettől egyház. Attól még, hogy valaki tagja volt a zsidó népnek, attól még, hogy valaki gyakorolta ott az Isten tiszteletet úgy, ahogy gyakorolta, ahogy éppen lehetősége volt, testvérek, attól még nem volt üdvössége. Maga Jézus mondja azt el, hogy majd sokan jönnek én hozzám. és fogják előttem bizonygatni azt, hogy ők tagjai voltak valaminek, hogy ők ismertek engem. De Jézus mit mond majd nekik? Azt mondja, én meg nem ismerlek benneteket. Nem tudom, hogy kik vagytok. Olyan emberek fogják ezt mondani Jézusnak, akik hozzánk hasonlóan évszázadokkal ezelőtt, vagy évezredekkel ezelőtt ültek a padokba. És arra gondoltak, hogy azzal, hogy mi itt ülünk a padokba, mi az egyház tagjai vagyunk, és az Isten kérdés le van rendezve az életünkbe. Kedves testvérem, Isten egyháza, az Isten birtoka, amelyet ő gyűjt egybe, amelyben megváltozik az ember és közte való viszony, amelynek úgy lehetsz és úgy lehetek a tagjává, hogyha engedsz annak a hívásnak, amelyel ő hív téged, és amelyel ő keres téged. Nem véletlen mondja a Szentírás, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma, ha azt érzed, hogy Isten lelke munkálkodik benned, ha bűnbánatra indít, ha valami hitre bátorít téged, hogy higgyél ő benne, ha arra indít az Isten lelke, hogy hagyjál abba valamit, amit eddig tettél, de nem jól tetted, akkor ma, ha az ő szavát hallod, meg ne keményítsd a szívedet. Mert ő az, aki jön, aki keres, aki szeretné veled tudatni, hogy az enyém vagy. Ugye értjük az ézsaiási igét. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged. Az enyém vagy. Így lehet valaki az egyház tagjává. Amikor ezt a drága hívást megérti, és végre elfogadja. De, és végül erről szeretnék beszélni, van-e akkor valami ismérve annak, hogy valaki az Isten egyházának a tagja? Mert ha ezt mondjuk, akkor ez innentől kezdve nagyon megfoghatatlanná válik. Nem? Mert az egyik ember azt mondja, hogy én hiszek Istenben. Na, ezekkel tele van a mi országunk. Az ilyen emberekkel, akik azt mondja, hogy hiszünk Istenben, nincs nekünk semmi problémánk Istenben. Mi hiszünk Istenben. Akkor mindenki az Isten egyházának a tagja? Szokták mondani nekem gyászolók, hogy nagyon mélyen hívő volt, de templomba soha nem járt. Na most akkor ezzel mit kezdjünk? Így is lehet valaki az egyház tagja? Akkor ő hívő volt, vagy nem volt hívő? Mert akkor azt kell mondjuk, hogy fél tíz korán van, akkor én inkább úgy vagyok hívő, hogy nem kelek ilyen korán, aztán majd otthon valamit elvallásoskodom. Van annak valami ismérve, hogyha valakit az Isten lelke megragadott, és ha valakinek Istennel más viszonya van, van ennek ismérve? Persze, hogy van. Tudják a testvérek is, most olvastam föl. És odafigyeltünk az ígére, akkor már tudjuk is, hogy mi ez az ismérv. Mit olvastunk itt? Azt olvasuk, testvérek, hogy ezek hittek. Ez volt az egyik új ismérvük, hogy hittek Jézus Krisztusnak. És aztán a hitükből adódóan megkeresztelkedtek. Igen, testvérek, a hit az egy drága ajándék, ami megint csak nem a mi saját tulajdonunk, hanem a Biblia szerint Isten ajándéka. És ahol megjelenik az ő szent lelke, ott jelenik meg a hit is. Hittek Jézus Krisztusnak. A hit azt is jelenti, testvéreim, sokszor elmondom, hogy még jobban értsük, hogy bízni. Magyarán ezek az emberek onnantól kezdve azt mondták, hogy mi rábízzuk magunkat Jézus Krisztusra. Föl lehetett őket ismerni, mert elkezdték keresni és kutatni magát Jézus Krisztust. És talán ezért is érthető az, hogy azt írja róluk itt a Szentírás, hogy kitartóan részt vettek a tanításban. A tanításban. Testvérek, a tanítás, ami ott elhangzott, az nem arról szólt, hogy ki ül az első sorba, ki a másodikba, meg fölállunk, meg leülünk. Nem erről szólt a tanítás, félreértés, nehesség. A tanítás, az apostoli tanítás, amiben ezek kitartóan részt vettek, az az ige tanítása volt. Az ige tanítása volt. Nagyon sok volt ebből a 3000-ből olyan, aki Jézus Krisztus annak előtte nem hallott. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a 3000 olyan volt, akik Jézus Krisztust mindig követték, és tudták, hogy Jézus mit tanított és hirdetett. Nem. Őnekik el kellett mondani, kik tanítottak, az apostolok, akik Istentől ezt a Jézustól ezt a feladatot kapták, akik hallották Jézus tanításait. Ők adták tovább a tanításban az igét, amelyet Jézus Krisztustól vettek. Azt olvassuk, hogy akik az egyház tagjai lettek, azok hittek, a hitüknek ez volt a jele, hogy oldhatatlan szomjúsággal kezdték el keresni az igét. Mit mond Jézus? Mit tanít Jézus? Aztán azt olvassuk, hogy közösségre léptek egymással. Hát egyet akartak. Egy volt a szívük vágya, megismerni Jézust, követni Jézust. És ettől közösséggé formálódtak. Pontosan az történt, mint a mi gyerekkorunkban, hogy valaki a hóna alá kapott egy focit, és azt mondta végigbent az utcán, én megyek focizni. És akik focizni akartak, azok csatlakoztak hozzá. Mert mi is akarunk. És aztán így alakult meg egy közösség. Egy kis focizó közösség. Testvérek, itt meg az történik, hogy kiállnak a tanítványok, hirdetik Jézust, és mi történik? Emberek valami csoda folytán odállnak melléjük, és azt mondják, hogy mi is ezt a Jézust akarjuk követni. A közösség ettől lett közösség. És ez volt a közösség centruma és középpontja. Félreértés ne esik, nem a harangszó, nem a meghatározott időpont, hanem a szívnek az indulata az, hogy mi Jézust akarjuk követni. Aztán azt olvasjuk róluk, hogy megtörték a kenyeret, mert Jézus ezt rendelte. Azt mondta nekik nem sokkal azelőtt a tanítványoknak abban a szűk közösségben, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Törjétek meg a kenyeret, odaadta nekik a poharat, és azt mondta, ezt az én emlékezetemre tegyétek meg. És ez a közösség, amely Jézus Krisztust kereste, kutatta, amely Jézus Krisztust akarta követni, azt olvassuk, hogy megtörte a kenyeret. Egyek voltak, közösek voltak ebben, hogy azt fogjuk tenni, amit Jézus Krisztus javasolt. És azt olvassuk róluk, ezzel fejeződik be ez a kis szakasz, amit olvastam, hogy imádkoztak. Imádkoztak. Beszéltek Jézus Krisztussal. Elkezdtek Jézus Krisztussal beszélni. Elmondták azt, ami a szívükben volt. A dicsőítésüket Jézus Krisztusnak, hogy ő az ő lelke által megvigasztalta őket, megszabadította őket, hogy hittel ajándékozta meg őket. Aztán elmondták Isten előtt a bűneiket, amiket ebben a világosságban megértettek. Mert minél többet beszéltek az igéről, annál tisztában látták magukat ezek az emberek. Annál jobban értették, hogy az életünk tel is tele van olyan dolgok, amiket az Isten utál. És az imádságban föltárták Isten előtt, hogy bocsáss meg nekünk. Jézus Krisztusért kérjük, bocsáss meg nekünk. Nem tudtuk, hogy ennyire bűnösök vagyunk. Aztán odahozták a kéréseiket. Azért imádkoztak, hogy Isten az ő lelke által végezze az ő munkáját tovább. Nem csak Jeruzsálemben, hanem túlmutatóan Jeruzsálemen. Vigye végbe az ő tervét, és akik az övéi, akiket ő megváltott és kiváltott, azok legyenek végre az övéi. Kedves testvéreim, az egyház tagság ismérvei a történelem folyamán soha nem változtak. Akinek a szívébe Isten az ő lelke által hitet plántált, az ma is hisz és bízik Jézus Krisztusban. Ha nem a gazdaságban bízik, nem a politikában bízik, nem a szomszédban bízik, nem az unokában bízik, hanem bízik Istenben, Jézus Krisztusban. Benne hiszünk, ha az egyháznak tagjai vagyunk. Mert ezzel a hittel ajándékoztattunk meg. Tőle tanulunk. Tőle tanulunk. Az igaz hitnek ma is jellemvonása az, hogy Istentől akar tanulni. El szoktam mondani, kisebb körökben gyakran előfordul velem itt a lelkész hivatal, hogy bejönnek emberek, és elmondják, hogy ők mit hisznek Istenről, mindenkit türelmesen meg szoktam hallgatni. Aztán azt szoktam kérni, hogy most, mint lelkipásztor, hadd szóljak pár szót ahhoz, amit eltetszett mondani. Hogy mit mond a Biblia? És a legtöbbször az a tapasztalatom, testvérek, hogy az embereknek mindjárt mehetnéke van, vagy azt mondják, hogy igen, de ám ez nem úgy van. na, hát nem mintha én minden tudó lennék, de ezzel töltöm az életemet, hogy szeretném a Bibliát minél jobban megérteni. Ezért tanultam 6 évet, ezt csinálom már lassan 2 évtizede, testvérek. Hát nem tudok mindent, jaj, bárcsak tudnék mindent. De azért sokszor tapasztalom azt, hogy jó van, tiszteletes úr, de, és akkor föltesszük a lemezt, amit hoztunk, testvérek. A hit az azt jelenti, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az ige mit mond. Nem nekem kell meghajolni, az ige előtt kell meghajolni. És az igaz hívő ember, aki Krisztus egyházának a tagja, az mindig meghajlik az ige előtt. Mindig meghajlik az ige előtt. Nem azt nézi, hogy ki mondja, hanem az ige előtt hajlik meg. Isten igéje és szava előtt. Az igaz egyháztagok ma is keresik a közösséget. Azt a közösséget, ahol a Krisztusra szomjazó emberek együtt vannak. Keressük ezt a közösséget. Az igaz hívő az nem otthon ül a szobájába és ad abszurdum tévén vagy interneten hallgatja az ige hirdetést. Miközben ide lejöhetne, és most ezzel nem azokról szólok, akik az élet korukból vagy az állapotukból adódóan nem tudnak eljönni egy gyülekezetbe, hanem azokról szólok, akik esetleg veszik azt, hallottam ilyenről is, hogy a lelkésznek délután gratuláltak telefonon, hogy milyen jó volt az istentisztet, igen, de nem is voltatok itt, nem láttalak benneteket. Hát most az interneten keresztül az ágyból hallgattuk. Testvérek, érezzük ezt, hogy azért ez nem közösség, ez nem közösség. A közösség az az, hogy ezek oda összejöttek, együtt voltak, és ott együtt kutatták azt, hogy az Isten mit mond nekünk. Hozzátartozik az úrvacsora, ma is az egyház tagságunkhoz, akik Krisztus népének a tagjai vagyunk, az egyháznak tagjai vagyunk, mi örülünk az úrvacsorának, örülünk ennek a közösségnek, mert emlékeztet bennünket arra, hogy megváltott emberek vagyunk, és hozzátartozik az életünkhöz az imádság. Az imádság a gyülekezetben, imádság a csendes belső szobánkban. Ez ugyanúgy kell, hogy jellemezzen bennünket. Tagja vagyok-e az egyháznak? Kérdezheti bárki. Itt van néhány kritérium, amin el lehet otthon csendesedni. És meg lehet hozni egy őszinte választ erről, hogy tagja vagyok-e, vagy nem. És ha valaki úgy érzi közöttünk, hogy hát én igazából ezekkel a dolgokkal nem rendelkezem, azt hadd bátorítsam arra, hogy könyörögjön azért, hogy Uram, védj birtokba engem. Ha tiéd vagyok, akkor könyörüljél meg rajtam. Védj birtokba engem. Hiszem azt, hogy ahogy Isten ezt megtette azon az első pünkösdön, minden időben megteszi ma is, az övéi közül senki el nem veszhet. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon fizetett értünk, hanem drága véret, az ő fiának életét, vérét adta azért, hogy minket a halálból és a kárhozatból megmentsen. Akkor van-e létfontossága annak, hogy ebben a gyülekezetben így vagyunk együtt? És van-e létjogosultsága bármilyen intézménynek? Testvéreim, van. Van. Mert Istent aztán az első keresztjének is minden időben, onnantól kezdve, ilyen látható emberi közösségekben kezdték el keresni és hirdetni. Minél többen lettek a keresztjének, annál jobban szükségessé vált valamiféle intézményrendszer. Hát nem volt akkor a ház, ahova ennyi embert be lehetett volna fogadni. Muszáj volt, hogy épüljenek olyan helyek, épületek, ahol az Istent kereső közösség együvé tud jönni, össze tud tartani, ahol közösen tudnak imádkozni, úrvacsorázni, ahol a hit drága ajándékáról tudnak beszélni. Van-e helye egy templomnak? Persze, hogy van. Éppen ezen a héten lesz 10 esztendeje, hogy ezt a templomot is, az akkori gyülekezet Isten előtt hálaadással Istennek szentelte. Legyen Istené a hála azért, hogy Békás megyernek ebbe a szögletébe. Van egy olyan hely, ahol ha valaki Istent keresi, akkor hitünk szerint megtalálhatja. Nem a templom miatt, hanem az ige miatt. És addig találhatja meg bárki közöttünk Istent, amíg az ígét hirdetjük. Minden időben a kereszténység azért épített templomokat, legalábbis a kereszténység egy része, hogy az ígét lehessen hirdetni. Volt olyan időszak, amikor az ige az egyháznak a margójára került. És sok minden megjelent a templomban. Festmények, művészet, monumentalizmus. Az ige meg szépen csendesen eltörpült. Annyira, hogy a végén a szószékek csak úgy valahol lettek ott a templomba. Sok helyen láthatják a testvérek, akik szeretik a templomokat járni. A református templomokban, a reformációt követően az ige került a középpontba. Az ige került a középpontba. Erről lehet megismerni a református templomok egy jó részét, hogy a szószék áll a középpontba. Nem a lelkész, az ige testvér, amit hirdetünk. És addig van értelme az épületnek, addig van szentsége annak, ami itt történik, amíg az ige, Jézus Krisztus áll a középpontba. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy a szívünkben, lelkünkben ő előtte tudjunk mindannyian meghajolni, ő érette tudjunk könyörögni, és vele lehessen továbbra is örömteli találkozásunk mindig ezen a helyen. Amen. A 395. dicséretünket keressük most ki, testvérek, a 395. dicséretünket, és az első és második versét énekeljük. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk adó bőrhelye, édes megváltónk adán. Ő fejünk mindig hitagja, ő a végé színei. Mi cselédek, ő a gazdag, ő
testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert döntéseidet hiánytalanul véghez viszed, és mindazt, ami téged illet, birtokba is veszed. Így ragadtad meg lelked által minden időkben azokat, akikért a te fiad Jézus Krisztus meghalt és szenvedett a Golgotai kereszten, és akiket fölszabadított a bűn és a kárhozat törvénye alól. Dicsőítünk téged mindazokért, akik előttünk jártak, akik hirdették nekünk a drága és tiszta evangéliumot, akik lelked által megragadott emberek voltak, és akiken keresztül te magad ragadtál meg bennünket. De dicsőítünk téged azért is, mert arra méltatsz bennünket, hogy általunk munkálkodjál, és másokat is magadhoz vonzál. Adjál nekünk bátorságot, és tölts el bennünket, Urunk, a te lelkeddel, hogy lehessünk ígédnek, drága evangéliumodnak továbbadói, hirdetői mindenféle módon és formában. Köszönjük te neked ezt az épületet is, ezt az intézményt, a lehetőséget, hogy ilyen körben is szólhatjuk és prédikálhatjuk a te ígédet. Hisszük, Urunk, hogy nem hiába való dolog ez. Sem hallgatni, sem hirdetni, sem gondolkozni. Köszönjük te neked, hogy megszólíthatunk téged ezen a helyen, és köszönjük azt is, hogy közösséggé formáltál és tettél bennünket. Köszönjük, hogy élhetünk az Úr szent vacsorájával, amelyben emlékeztetsz bennünket fiat halálára. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged minden lelki ajándékért, amelyel megajándékoztál bennünket, legfőképpen pedig a hitért. Kérünk, ne távolodj el tőlünk, hanem maradj közöttünk, és ragadjál meg minél többeket. Vidd véghez a te munkádat lelked által, az ige hirdetés nyomán, és adjad, hogy akik a tieid, megértve a te hívó hangodat, megnyissák magukat te előtted. Urunk, munkáld ezt közöttünk és bennünk továbbra is, hogy maradhassunk te előtted halázattal szolgáló, és téged hálaadással dicsőítő közösség. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk könyörgésünket, népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Az Úr lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon meg velünk. Amen. Kedves testvéreim, a 23. Zsoltárunk első versének éneklésével készüljünk az úri szent vacsorára. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk az első korintusi levél 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem néktek, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért, aki hisz ő benne, ha meghal is él. Gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk ő előtte eképpen. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki életedet adtad érettünk, elveszett, elkárhozott emberekért, hogy kiváltsál bennünket a büntetésből, a halál törvénye alól, ahonnan saját erőnkből kiszabadulni képtelenek lennénk, de mégis te éretted a te kegyelmességedért, áldozatodért, örök életünk lehet, békességünk az Atyával. Dicsőítünk téged azért, mert tökéletesen eleget tettél, mert a te áldozatodat semmivel ki nem kell egészíteni, de nem is lehet kiegészíteni. Köszönjük, hogy ebben az órában, e vacsorán keresztül mindarra emlékeztetsz, amit te tettél érettünk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy meglátva a te hozzánk való jóságodat, jöhessünk eléd bűnbánattal, alázatos elhatározással, hogy neked és veled akarunk élni. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, valljuk meg most közösen hitünket, amellyel hiszünk a mi Urunkban, Istenünkben, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban és a Szentlélekben. Mondjuk el közösen fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Testvéreim, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Az úrvacsora osztás és vétel közben a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd utána folytatólagosan a soron következő dicséreteket. Mivel a konfirmandusaink, az idei konfirmandusaink először vesznek úrvacsorát közöttünk, ezért várjuk meg türelmesen, amíg az ő úrvacsora vételük lezajlik. Azt kérem tőletek, hogy gyertek ide az úrasztala elé, és oda fogjuk nektek vinni a szent jegyeket. Kedves testvéreim, így szerezte az utolsó vacsora alkalmával, ami Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek háladással elcsendesedve, imádkozzunk eképpen. Amilyen valóságosak-e jegyek, Úr Jézus Krisztus, olyan valóságos a te szereteted a téged félők iránt. És olyan bizonyos az, hogy akiket megváltottál, azok közül egy sem veszhet el. Dicsőítünk téged azért, mert bízhatunk benned, és mert aki benned bízik és hisz, az soha nem csalatkozik. Légy áldott ezért, hogy eképpen is erősítesz most bennünket hitünkben, magadhoz híván és magadhoz ragadván bennünket.
Amen.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust.
Amen.
Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 375. dicséretünk 7. versének éneklésével zárjuk. A 375. dicséretünk 7. versét énekeljük tehát, amely így kezdődik: add nékünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet.
Add nékünk is, Istenünk,